Az illetékes parlamenti külön bizottság összesítette és közzétette a pártok javaslatait a büntető perrendtartás módosítását illetően. A dokumentumról még nem kezdődött el a vita, viszont a javaslatokat számos kritika érte. Kering például az interneten egy történet, amely azt hivatott érzékeltetni, hogy a módosítások nyomán az erőszakos bűncselekmények áldozatainak szembesülniük kell a feltételezett agresszorral. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a tanú és sértett védelem egyik szakértőjétől tájékozódhatunk az előbb ismertetett helyzet értékelés helyességéről. Vendégünk Kádár Hunor jogász, a Szapienci Erdélyi Tudomány Egyetem oktatója, aki a diploma és mesteri dolgozatát, valamint a doktori disszertációját is ennek a témának szentelte. Köszöntöm és köszönöm a hallgatók nevében is, hogy elfogadta a Bukaresti Rádió meghívását.
Én köszönöm a felkérést. Ezzel az észrevétellel kapcsolatosan szeretném megjegyezni, hogy az észrevétel valós. Én is olvastam a médiában, és valóban ezek a módosítások oda vezethetnek, hogy az eljárás nyomozati szakaszában főként a legkényesebb szexuális természetű bűncselekmények, vagy családon belüli erőszakra vonatkozó bűncselekmények esetén valóban a sértetnek sok esetben szembesülnie kellene a vádlottal. Ennek alapját az képezi, hogy az elemzett javaslat módosítani kívánja a vádlott jelenléti jogának szabályozását a nyomozati cselekménynél. Ugyanis eddig kizárólag a vádlott védője lehetett jelen a személyek kihallgatásán, beleértve ide tanúk, vádlottársak, sértettek, stb. Kihallgatásán, illetve bármilyen nyomozati cselekmény végzésén. Ezen módosítási javaslat azt kívánja bevezetni, hogy ne csak a vádlott védője, hanem maga a gyanúsított vagy a későbbi vádlott is részt vehessen ezeken a kihallgatásokon. Javaslat, amely véleményem szerint teljesen megalapozatlan, az eljárási garancia által elérni kívánt célt biztosítja a védő jelenléte is az illető személyek kihallgatásán, amely cél abban áll, hogy elkerülhető legyen a nyomozóhatóságok bármilyen nemű visszaélési kísérlete, vagyis gyakorlatilag a védő jelenléte egy garanciája annak, hogy az illető személyeket a törvényesség elvének betartásával hallgatták ki a nyomozati szakaszban. Másrésztről azért is tartom megalapozatlannak ezt az indítványt, mivel a későbbiekben a nyilvános bírósági tárgyalás során a vádlott személyesen konfrontálódhat az illető személyekkel, sértettekkel, tanúkkal, és személyesen, közvetlen módon kérdéseket vethet fel nekük. Ezért én is megalapozatlannak tartom ezt a javaslatot, csak úgy, mint az ügyészi egyesületnek a képviselői. Tőlük olvastam egy rövid jellemzést ezekről a módosítási javaslatokról konkrét példákkal. Nem tudom, hogy erre hivatkozik-e, de én ezt olvastam.
Igen, egy ilyen, egy kis történetke
igen,
volt.
Az egyészek országos egyesülete, ilyen rövid történetek. Igen, ez teljesen megalapozott ez a kifogás az ő részükről.
De ön az előbb feltételes módot használt, amikor azt mondta, hogy oda vezethet. Ez azt jelenti, hogy nem minden esetben vezetne oda, vagy hát, hogy kell ezt érteni?
Ez gyakorlatilag oda vezethet, azért mondtam, mert ez attól függ, hogy a vádlott részt fog-e venni, vagy nem a kihallgatáson, mert ez csak egy jog neki.
Értem.
Viszont nem egy kötelesség, hogy részt vegyen.
Igen, viszont a büntető perrendtartásban vannak kitételek arra vonatkozóan, hogy a tanút hogyan, vagy a sértettet hogyan lehet védeni. Az új szabályozás bevezetése felülírná azokat az előírásokat, tehát azért vezetne oda, hogy szembesülnie kell akkor, hogyha akar a vádlott részt venni a kihallgatáson?
Igen, hát a kérdés az nagyon jó, a sértetvédelmi, mert itt főként sértettekről beszélünk. A sértetvédelmi rendelkezések azok elsősorban a bírósági tárgyalásra vonatkoznak, az ilyen nemű rendelkezések, például a vádlott eltávolítása a tárgyalóteremből. Ez a nyomozati szakaszon, ugye, amelyet most módosítani kívánnak, ez nem merül fel. Lennének rendelkezések, amelyek így is lehetővé tennék azt, hogy a vádlott ezen jogagyakorlásával ellentétben mégse szembesülhessen a tanúval, például abban az esetben, hogyha elrendelnék a tanú vagy sértetvédelmi intézkedést, amely a kihallgatást egy videokonferencia keretén belül tenni lehetővé. Ebben az esetben hiába van fizikailag jelen a vádlott vagy a gyanúsított a sértet vagy a tanú kihallgatásán, mivel a tanú egy másik, vagy a sértet egy másik teremben tartózkodik, és egy hang és kép összeköttetés révén követheti a vádlott a kihallgatást, és ebben az esetben lehetőség van a kép torzítására, meg a hang torzítására is, itt főképpen azért, hogy a sértett ne láthassa a vádlottnak az arcát, akinek a jelenléte is képe esetleg negatív hatással lehet ezekre, az a nevük, hogy különösen sebezhető sértettekre.
Igen, na most jelenleg sem alkalmazható a nyomozati szakaszban ez a módszer, vagy ezek a rendelkezések.
Ez alkalmazható jelenleg is.
A nyomozati szakaszban?
Igen. Azért mondtam, hogy bírósági szakaszban van egy külön rendelkezés ezekre az esetekre, a vádlott kirekesztése a bírósági tárgyalásról, viszont elmondtam, az a bírósági tárgyaláson alkalmazható. De hogyha ezeket a rendelkezéseket mégis elfogadják, lehetőség van úgyis a sértettek meg a tanúk védelmére más sértett tanúvédelmi eszközökkel, amelyek gyakorlatilag szerintem felülírják ezeket a rendelkezéseket, mert mondtam, hiába van jelen a vádlott a kihallgatáson a rendőrségi teremben, hogyha elrendelték a tanúvédelmi rendelkezést, és azt egy másik teremben hallgatják ki, úgyhogy a vádlott ezt egy képernyőn követi.
Prózai módon, ahogy én megfogalmaznám ezt, nem kell szembesülnie feltétlenül
az
agresszorral, vagy a feltételezett agresszorral, és nem kell elszenvednie egy újabb traumát.
És nem kell egy helyiségben tartózkodnia vele, elsősorban ezek jelentik a traumát. Igen, ez így van. Jelenleg ez a magyarul úgy hívják, hogy zárt láncú vagy zárt célú távközlő hálózat útján történő kihallgatás, így szerepel a magyar büntetőeljárási törvényben, de ugyanaz van nálunk is. Ez alkalmazható jelenleg is a nyomozati, meg a bírósági szakaszban is. Azért mondom, hogy hiába vezetik be ezt a módosítást, továbbra is lehetőség van a sértettek meg tanúk védelmére a nyomozati szakaszban is. Viszont én azt mondtam, hogy az egész módosítást értelmetlennek látom, ettől eltekintve.
Értem.
És azok a dolgok, amikre ők hivatkoznak, hogy szükség van arra, hogy a vádlott személyesen legyen jelen, hogy láthassa azokat a személyeket, akik ellene vallomást tesznek, ennek semmilyen létjogosultsága nincs, legalábbis jogilag, mert a védő jelenléte önmagában egy garancia arra, hogy ezeknek a kihallgatása törvényesen történik, és amint már említettem, később a vádlottnak amúgy is lehetősége van a bírósági tárgyalásra, hogy személyesen kikérdezze őket.
Igen, mert itt arra történik hivatkozás a javaslat tevők részéről, hogy a vádlott az, aki pontosan tudja, hogy hogyan és mi történt.
Igen, pontosan milyen kérdéseket tegyen fel, és azokra hogy válaszoljon.
De ezt megteheti később, és ez elég garancia.
Igen, ez külföldön is ugyanígy történik amúgy.
Igen, ezt akartam egyébként megkérdezni, mert a dolgozataiban érinti az európai joggyakorlatot, hogy hogyan működik másút, vagy az
igen,
Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában.
Ennél sokkal rosszabbul működik, például Hollandiában. Hollandiát többször is elítélték. Hollandia az az ország, amelyet a legtöbbször elítéltek ezekért a gyakorlatilag a törvényesség elvének, meg a tisztességes eljárás elvének be nem tartásáira a tanúkihallgatások során. És azt mondhatom, hogy Romániában jelenleg viszonylag nagyon jól működik, meg nagyon sok garanciája van a vádlottnak arra, hogy a tanukat kikérdezhesse, és azoknak a szava hihetőségéről meggyőződjön, mert az európai joggyakorlat, legalábbis a Strasbourg-i bíróság joggyakorlata azt írja elő egyértelműen, hogy a terheltnek az eljárás valamely szakaszában, nem írja elő, hogy a nyomozati szakaszban, az eljárás valamely szakaszában lehetősége kell legyen arra, hogy közvetlen módon kérdéseket intézzen a tanúhoz vagy sértetthez. A bíróság, az Európai Bíróság joggyakorlatában ott is sértett is tanulnak minős. És valamely szakaszban, az lehet a bírósági tárgyalás, lehetősége kell nyíljék arra, hogy kérdéseket intézzen, és ez lehet videokonferencia révén is. És a bíróság gyakorlata értelmében ez, hogyha ez a kérdésfelvetés videokonferencia révén történik, ez teljesen helyén való.
Nálunk csak egy utalást tett, de akkor jól értettem, hogy a sértett nálunk nem minősül tanulnak?
Nem, a román büntetőjárás értelmében nem. A sértett az egy külön, sértnek külön minősége van, hogyha szerepel az eljárásban, büntetőeljárásban, mert előírja a büntetőjárási törvénykönyv, hogy a sértett az az eljárás fő alanya, és a felek meg az eljárás fő alanyai nem lehetnek tanulni. Ezt egy másik rendelkezés írja elő, de ez a régi büntetőjárásban is ugyanígy volt. Nálunk a sértet egy külön minőség. De ugyanazok a szabályok vonatkoznak, az európai szabályok ugyanazok vonatkoznak a tanúra is, meg a sértetre nálunk is. És a strasbourgi joggyakorlat az mondom nem tesz különbséget ezek között.
Milyen egyéb olyan javaslatokat talált ebben a dokumentumban, a bizottsági dokumentumban, amelyről ismétlen még nem kezdődött meg a parlamenti vita, amelyek nagyon problémásnak tűnnek?
Nagyon sokat találtam, éppen most erről írok egy összefoglalást, egy írásos összefoglalást. Sok olyan javaslatot találtam, amely megalapozatlan és visszaélésekhez vezet, viszont el kell mondanom, hogy találtam olyan javaslatokat is, amelyek teljesen helyén vannak, és amelyek különböző eljárásjogi hibákra világítanak rá. Most nem tudom, hogy önt melyik érdekelni, mert nagyon sok van.
Hát valamennyi érdekel, hát az időnk függvényében körülbelül fél órát beszélgethetünk, tehát ami belefér. Tehát említsünk meg akkor néhány olyat, ami a bűnüldözés szempontjából problémás, és aztán beszéljünk a többiről.
Hát a bűnüldözés szempontjából az első problémás dolog az az ártatlanság vélelmének, a negyedik cikknek a módosítása, amely gyakorlatilag megtiltja nem csak a nyomozóhatóság, hanem bármilyen személy, természetes vagy jogi személy számára, hogy bármilyen nyilvános információt közöljön egy folyamatban lévő büntetőügynek a gyakorlatilag a gyanúsítottjáról vagy vádlottjáról. Ez alapvetően problematikus, mert itt konkrétan az ügyész az országos egyesülete ad egy példát, hogy valaki elkövetett egy több emberül is gyakorlatilag ugyanazzal a módszerrel, és szeretné a vádhatóság felhívni a figyelmét a lakosságnak arra, hogy ki is ez a személy is, hogy néz ki gyakorlatilag, nem az identitását, hanem hogy néz ki és milyen módszerrel követi ezeket a bűncselekményeket, viszont ez a rendelkezés lehetetlenné teszi azt, hogy ennek eleget tegyen. És ennek létjogosultsága nincs ennek a rendelkezésnek. Ami valóban a hivatkozott irányelv, amit előír, az az, hogy ezekben a nyilvános közleményekben nem szabad a terheltet úgy feltüntetni, mint bűnös személy, mint akinek a bűnössége már megállapítatott.
De ez viszont működik ennek egyébként nálunk, ön szerint?
Nem. Nálunk sajnos sokszor úgy tüntetik fel, hogy a közvélemény egyértelműen az, hogy a személyt már, amikor előzetes letartóztatásba kerül, már akkor bűnös. És a személyek úgy fogják fel, hogy akkor már is ítélték első fokon.
Tehát itt mégiscsak szükséges lenne valamilyen szabályozás, de nem ez.
Így van, de nem ilyen formában. Szükséges az a formája lenne szükséges, hogy nem szabad úgy feltüntetni nyilvánosan, mind a televízióban, mind az írott sajtóban, mind rádióban például az illető személyt, vagyis nem szabad olyan utalásokat tenni az illető személyre, a büntetőjárás alá vont személyre, amelyek annak a bűnösségére utalnának gyakorlatilag. Viszont nem jelenti azt, hogy semmilyen információ nem közölhető a nyilvánosságnak egy büntető ügyel kapcsolatosan.
Igen, tehát nevezzük nevén a gyermeket, tehát a gyanúsítottat gyanúsítottként mutassuk be, és a bűnözőt mutassuk be bűnözőnként. Nálunk ez össze van.
Igen,
átugrunk egy lépcsőfokot.
Igen, már a nyomozati eljárás során olyan megjegyzések látnak napvilágot a médiában, hogy bizonyítékok vannak arra, hogy a személy elkövette a bűncselekményt. Ezt így nem szabad megfogalmazni. De hogy ebből a bizonyítékből kitűnik, hogy elkövette még mielőtt jogerős bírósági határozat született volna.
De ez a hatósági közleményben is így van.
Igen, és ez sajnos a hatósági közleményekben, az ügyészségi közleményekben ez így van. Nem minden esetben, persze van kivétel, de vannak olyan esetek, ahol ez így megjelenik. Hogy ebből a bizonyítékból kiderül az, hogy elkövette a bűncselekményt. Ezt így nem lehet kijelenteni.
Ezzel kapcsolatos a bilincsnek a használata.
Ez egy másik
rész.
Így van. Szerintem is ugyanide tartozik az ártatlanság vélelménynél található ez a módosítási javaslat is. Szerintem teljesen helyén való, hogy a személyeket ne fényképezzék meg, ne mutassák a televízióban bilincsben. Az, hogy most a bírósági tárgyalásra bilincsben kell bemenni, és aki ott látja kint az utcán, az bilincsben látja, miközben kiszáll a rendőrautóból, ez teljesen normális. Viszont az, hogy a médiában a személyeket gyakorlatilag bilincsben jelenítik meg a bírósági tárgyaláson kívül, meg a folyósókon, meg sokszor a tettenéréses bűncselekményeket úgy szervezik meg, hogy a média jelen van, és látja azt, amikor az állarcosok elviszik a szemét lebilincselve, ez nem helyén való. Az, hogy elviszik a szemét lebilincselve, ez teljesen normális, csak ezt nem kell a médiában közölni, így nem szabad megjeleníteni. Mert ez egyértelműen sérti az ártatlanság vélelmét, legalábbis ez az én nézőpontom.
Igen, és ez a leggyakrabban azért történik így, mármint hogy bemutatják a médiában, mert az ügyészek értesítik, vagy leadják
Ez így van,
az
így van. Igen,
értesülést a
tudja a média, hogy
sajtónak.
le fogják tartóztatni
Igen.
a személyt. Így van, így van.
Milyen egyéb
Hát
súlyos probléma?
egyéb jellegű probléma, hát amit még láttam a térfigyelő kamerák által rögzített felvételeknek a felhasználhatósága megkérdőjelezik. Azt, gyakorlatilag azt mondják a magisztrátusok, hogy ez lehetetlenné válik. Ezzel én teljesen nem értek egyet. Annak ellenére, hogy az a javaslat, ami erre vonatkozik, szerintem megalapozatlan, mivel a technikai megfigyelésnél van egy olyan rendelkezés, amely előírja, hogy bármilyen más megfigyelés bizonyítási eszköznek minősül. Most a bármilyen más alatt azt érti, hogy bármilyen más olyan megfigyelés, amelyre a bíróság nem adott engedélyt. Viszont ez a rendelkezés azokat a kivételeket írja elő, amikor bírósági engedély nélküli megfigyeléseket is fel lehet használni. Ezt a rendelkezést, ha eltörölik, és ez szerepel a javaslatban, meglátásom szerint ennek ellenére ezeket a felvételeket fel lehet használni a büntetőeljárásban. Egyrészt annyira tág a jelenlegi büntetőeljárásban a tárgyi bizonyítási eszköznek a meghatározása, hogy ez tárgyi bizonyítási eszköznek minősül. Gyakorlatilag az a CD, amelyen rögzítve van a felvétel, az minősül egy tárgyi bizonyítási eszköznek. Másrészt az az észrevétel, amit a médiában láttam, hogy a bizonyítási eszközök köréből el lenne törölve az az utolsó fordulat, amely szerint bármilyen más törvény által nem tiltott bizonyítási eszköz felhasználható, én ezt nem találtam meg a javaslatban. Annak ellenére, hogy például ebben az Ügyészek Országos Egyesületének közleményében több helyen is utalnak arra, hogy a 97. cikknek az utolsó pontja az hatályon kívül lenne helyezve ezáltal a javaslat által. Én ezt nem találtam meg a javaslatban.
Igen.
De ha megtalálható lenne, akkor is szerintem tárgyi bizonyítási eszközként fel lehetne használni. Most szeretnék utalni a magyar büntetőeljárásra, ahol a bizonyítási eszközöknél a felvételek nem szerepelnek. Viszont ott tárgyi bizonyítási eszközként használják őket fel.
És ugyanígy dolog, lehetne továbbra is használni nálunk akkor.
Szerintem lehetne. Igen. Vagyis annyira tág a tárgyi bizonyítási eszközöknek a meghatározása, amely gyakorlatilag azt mondja, hogy bármilyen más tárgy, amely az igazság, nagyon furcsán fogalmas, az igazság megismeréséhez lesz szükséges. Gyakorlatilag bármilyen tárgy, amely segíti az igazságügyi hatóságokat ahhoz, hogy az ügyet felderítsék és bizonyítsák. És az a CD, az a pendrive, az a merevlemez, amely rögzítik azt a felvételt, gyakorlatilag egy ilyen meghatározás mellett tárgyi bizonyítási eszköz. De mondom, hogy egy másik rendelkezés is van, amelyet nem láttam, hogy hatályon kívül lenne helyezve, amely azt mondja, hogy bármilyen más bizonyítási eszköz, amelyet a törvény nem tilt, és ezt nem tiltja. Expressis verbis egyértelműen, hogy nem szabad felhasználni. Ugye ezért mondom, hogy ez a kijelentés, ez szerintem azért megkérdőjelezhető. Annak ellenére, hogy a javaslat, a módosítási javaslat szerintem teljesen alaptalan. De nem vezet oda, hogy ne lehessen ezeket felhasználni. Ez az én meglátásom.
Igen, most elhangzott az is, vagy leírták, ez a kritika is megfogalmazódott, hogy a hamis tanúzást nem büntetnék ezentúl. Na most én ebben a tervezetben ezt, vagy ilyen utalást nem találtam, lehet, hogy ön...
Így nem szerepel valóban, vagyis ezért mondom, hogy a médiában megjelent véleményezések azok nagyon általánosak, és nagyon egyoldalúak, vagyis csak a rossz dolgokra világítanak rá. Valóban kívánni módosítják a hamis tanúzásnak a meghatározását, nem a meghatározását, hanem pontosabban egy utolsó bekezdést szeretnének bevezetni a bűncselekményhez, amely egy büntethetetlenséget írna elő bizonyos személyek részére, amelyek közül valóban egy része teljesen megalapozatlan. Viszont van ott egy nagyon megalapozott észrevétel, amelynek köze van a büntetőeljáráshoz is, mivel jelenleg az történik, hogy a nyomozást a cselekménnyel kapcsolatosan úgynevezett indrem indítják meg is. Gyakorlatilag az ügyésznek a belátásán múlik az, hogy egy személyből mikor lesz gyanúsító.
Tehát, hogy mikor indul eljárás személy ellen is.
Így van. In persona. Mikor indul, ezt az ügyész dönti el. Ő mérlegeli a bizonyítékokat, ha akarja a legvégén, a nyomozás végén indul, ha akarja már az elején. Ezt az ügyész dönti el, és a gyakorlatban az történik, hogy a potenciális gyanúsítottat, vagyis a gyanúsított jelöltet, akiből már legtöbbször tudják, hogy gyanúsított lesz, azt tanúként hallgatják. És erre vonatkozik a hamis tanúzás nál feltett egyik javaslat, meg a büntetőjárási résznél is megfogalmazott másik javaslat, hogy a tanúnak lehetősége legyen arra, hogy megtagadja a tanúvallomás tételét, abban az esetben, ha ezzel magát bűncselekmény elkövetésével vádolna. Ez sajnos nálunk a büntetőjárásban nincs, ami egy óriási hiányosság. Ez minden normális nyugat-európai büntetőjárási törvénykönyvben, a magyarban is így hangzik.
Ebben a direktívában is benne van.
Hát ez benne van nagyon sok európai, nem csak abban az irányában, hanem sok más európai dokumentumban benne van. Nálunk ez sem a régiben nem volt benne, sem a hatályosban. Ez egy óriási visszalépés a totalitárius rendszerek fele, mert ez egyértelműen megköveteli, mondom, mind a Strasbourgi joggyakorlat, mind pedig az európai jogszabályok, hogy erre lehetősége legyen, és gyakorlatilag ezzel próbálják orvosolni a jelenlegi szabályozást, hogy ne legyen büntetendő az a tanú, aki megtagadja a vallomástételt azzal az indokkal, hogy nem szeretné magát bűncselekmény elkövetésével gyanúsítani. De a többi módosítási javaslat, ami a hamus tanúzásra vonatkozik, az valóban nagyon alapozatlan. És egy kibúvót keresnek arra, hogy valamely személyek ne feleljenek a hamis tanúzásért. Viszont ez az egy dolog, ez teljesen megalapozott. Még van egy nagyon megalapozatlan javaslat, amely a házkutatás meg az informatikai kutatás, azt nagyon nehéz lefordítani, mert magyar büntetőeljárásban az informatikai kutatás is házkutatásnak minősül. Gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy a házkutatási parancsban bele kell írni azokat a tárgyakat, amelyeket keresnek, amelyet nem lehet, mert előre nem lehet tudni pontosan, mit találnak. És az informatikai kutatásnál ugye ott ez a perquisitio informatica, annak, aki nem értené, az arra vonatkozó cikket úgy szeretnék módosítani, hogy az informatikai kutatás során szerzett adatok csak abban az ügyben lehessenek felhasználhatóak, amelyekben elrendelték az informatikai kutatást. Ami a gyakorlatban nagyon-nagyon komoly problémákhoz vezet, ezt az ügyészeknek az egyesülete teljesen megalapozottan összefoglalta. Például végeznek egy informatikai kutatást egy számítógépen, mondjuk adócsalás ügyben, és olyan bizonyítási eszközök, olyan adatokat keresnek, amely, mit tudom, a könyvelést, meg egyéb jellegű
pénzügyi adatra.
Így van, amely érdekli konkrétan a nyomozóhatóságot az adócsalási ügyben. Viszont találnak egyéb jellegű adatokat, amelyek mondjuk gyermekpornográfiára, emberkereskedelemre, stb. Ezer dologra vonatkozhatnak. És a jogszabálymódosítás nem csak azt írja elő, hogy ezeket az adatokat nem lehet az illető ügyben felhasználni, hanem azt is előírja, hogy azt a másolatot, amelyet készít a hatóság, mondjuk azt az optikai lemezt, azt a CD-t, amelyet készít erről a kutatásról, az informatikai kutatásról, meg is kell semmisítse. Ami azt jelenti, hogy hiába indítana utólag külön büntető eljárás mondjuk a gyermekpornográfiáért, mert egyértelmű, hogy addig a számítógépből ki lesznek törölve azok az adatok. És a nyomozóhatóság köteles megsemmisíteni azt, ami nem vonatkozik az illető büntetőire. És minden, ami nem az adócsalásra vonatkozik, azt meg kell semmisítse.
És azt nem lehet, hogy kiterjeszti a már folyamatban lévő vizsgálatot?
Nem lehet, mert a módosítás egyértelműen előírja, hogy nem szabad felhasználni csak annak a bűncselekménynek a bizonyítására, ami az illető ügy tárgyát képez.
Értem.
Úgyhogy ez egy nagyon sakmat helyzethez vezet, és semmilyen indokkal nem lehet ezt megmagyarázni, vagy semmi köze nincs az irányelvhez, meg az ártatlanság vélelméhez ennek, legalábbis meglátásunk szerint, hanem csak a bűnüldöző hatóságoknak a munkáját, meg az igazságnak a kiderítését nehezíti. Ugyanígy a házkutatásnál mondjuk, hogy bele kell írni azokat a dolgokat, amelyeket keresnek. Mondjuk szintén egy adócsalás ügyben keresik a könyvelési papírokat. És elmennek mondjuk egy adott címre, ahol találnak mondjuk egy kisebb kanabisz ültetvényt, vagy mondjuk személyeket, akiket prostitúcióra kényszerítenek. Most ebben az esetben mondjuk, hogy nem lehetne a kanabisz palántákat bizonyítási eszközként lefoglalni, mivel nem az illető ügyre vonatkoznak. Vagy ha le is foglalják őket, meg kell utólag semmisíteni, mert nincs köze az illető ügyhöz. Vagy mondjuk egy lőfegyvert találnának, és az sincs benne, a lőfegyvert, amelyet engedély nélkül tart az illető személy. És az sincs benne ugye a házkutatási parancsban, ezért nem lehet felhasználni az illető ügyben, vagy vissza kell szolgáltatni a tulajdonosnak, aki ugye a következő házkutatási egyértelműen azt megsemmisíti, vagy továbbadja, vagy pedig meg kell semmisíteni a vártatóságnak, aki lefoglalta az illető lőfegyvert. És nagyon abszurd helyzetekhez vezetnek ezek a módosítások.
Igen, beszéljünk akkor röviden, mert nem maradt már sok időnk arról, hogy milyen olyan jellegű
A
módosításokat talált,
pozitívumok,
amelyek
amelyek
pozitívum.
szerintem szintén a tanúknak a jogaira vonatkoznak, az, hogy a tanúnak előírják, hogy legyen joga a ügyvédi képviseletre a kihallgatás során. Vagyis az, hogy amikor a tanút kihallgatják, jelen lehessen egy ügyvéd, aki informálja a jogairól, kötelezettségeiről, és akivel tud konzultálni. Ezt mondtam azért is értékelendő, mivel a jelenlegi gyakorlat értelmében a potenciális gyanúsítottat általában tanúként kihallgatják. És itt az ügyvédnek fontos szerepe lenne arról, hogy az önvád tilalmáról értesítse a tanút.
Igen, de ezzel kapcsolatban is elhangzott, hogy az ügyvéd viszont kioktatná, hogy hazudjon.
De ha hazudik, így is úgyis hamis tanúzásért felel. Magyarországon ez ugyanígy létezik. Magyarországon előírja a jogszabály, hogy joga van minden tanúnak ügyvédnek a szolgáltatásait igénybe venni, és előírja azt is, hogy az ügyvéddel konzultálhat. Ha hazudni fog, így is úgy is felel. Most azért, mert az ügyvéd oktatta ki, vagy azért, mert ő saját magától mondott egyebet, amely nem felel meg a valóságnak, így is úgy is felelni fog hamis tanúzás, és ebben az esetben az ügyvéd fog felelni felbújtásért is. És ezek az érvek, amelyeket a vádhatóság meg az ügyészek felhoznak, hogy hát ez nem jó, mert kioktatják meg, hogy a tanú az ügyvéd olyan dolgoknak az elmondását javasolja, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, ezek teljesen megalapozatlanok. Gyakorlatilag az ügyvéd részt vesz a tanú kihallgatásán, ez egyértelműen a vádhatóság munkáját nehezíti. És nekünk teljesen kényelmetlen az, hogy egy ügyvéd legyen jelen a kihallgatáson. Ezért ez a jelenlegi jogszabály szöveg nekünk így nagyon megfelelő. Viszont itt is az európai jogi normák egyértelműen ajánlatok, európai tanácsi ajánlatok hivatkoznak arra, hogy joga kellene legyen a tanúnak arra, hogy ügyvéd szolgáltatásait vegye igénybe, legalábbis olyan szinten, hogy tanácskozhasson bele a kihallgatás folyamán.
Hogy ne jusson olyan helyzetbe, hogy önmagát
hát,
vádolja.
Igen, olyan dolgokat fog nyilatkozni, amelyek bűncselekmény elkövetésének a tényállását elmondja egy tanúvallomásban. És ezzel sérül az önvád tilalmának az elve, és ez teljesen helytelen. Hiába van egy olyan rendelkezés, ami előírja, hogy ebben az esetben nem használható fel a tanúvallomás a későbbi gyanúsított ellen, viszont ez így se felel meg ennek az elvnek, mert az okirat ott marad a dossziéban, és ezt a bíró látja. És egy véleményt formál annak ellenére, hogy nem hivatkozhat rá. Mert azt nem fogják kitépni az iratcsomóból, hanem az a vallomás ott marad, csak éppen nem hivatkozhat rá az elmarasztaló határozat meghozatalának a pillanatában. Egy másik dolog, ami abban a formában, hogy szerepel, az nem helyén való, az arra vonatkozik, hogyha feljelentést tesznek, és a feljelentésben vagy panaszban hivatkoznak az elkövető személyére, akkor azonnal kötelező az in personam, vagyis a személlyel szembeni büntetőeljárás megindítása, vagyis ne lehessen in rem eljárást indítani. A módosítási javaslat, amely egy valós problémára mutat rá, ezt a problémát már előzőleg jeleztem, hogy jelenleg ugye az ügyésztől függ az a pillanat, amikor a személyből gyanúsított lesz, és amikor az az eljárási jogait gyakorolhatja, és ez a gyakorlatban ezzel sokszor úgy élnek vissza, hogy miután beszerzik az összes bizonyítási eszközt, meg elvégzik az összes nyomozási cselekményt, akkor indítják meg az in personam nyomozást. És ezzel kijátszák gyakorlatilag a perhernek az összes eljárási jogát. Ez egy tény. Viszont az a forma, hogy ezt próbálják orvosolni ebben a törvénymódosítási javaslatban, az elfogadhatatlan. Mert teljesen megalapozott az a kritika, hogy ennek a szövegnek a tükrében nem lehet titkos nyomozást végezni. Vagyis titkos nyomozás alatt értem például a telefonlehallgatások, házkutatás elrendelése, egyéb ilyen tevékenységek, amelyekről nem szabadna tudomása legyen a terhetnek. Míg abban a pillanatban, ugye a jogszabálymódosítás azt mondja, hogy abban a pillanatban ezt feljelentést bejegyezték, rögtön utána a vádhatóság kell közölje a gyanúsítást az illető személlyel, aki a feljelentésben szerepel. Így már nem marad idő ezekre a titkos jelleget feltételező bizonyítási cselekményeknek az elvégzésére, telefonlehallgatás, házkutatás, tettenérés, stb. Ilyen jellegűekre. És ez a kritika teljesen megalapozott, viszont a probléma is megalapozott, amely szülte ezt a javaslatot. Az Alkotmánybíróság sajnos már háromszor elmondta ezzel kapcsolatosan, ha jól tudom, háromszor, kétszer vagy háromszor, hogy önmagában a jogszabály az nem alkotmányellenes, viszont az ügyészi alkalmazása a jogszabálynak az lehet alkotmányellenes, hogyha egy későbbi állandó gyakorlat igazolható ezen a téren, vagyis ha az igazolható, hogy az ügyészek nagyon sok esetben nem akkor indítják meg az eljárást, amikor egy észszerű gyanú merül fel, hogy egy bizonyos személy követte el azt a cselekményt, hanem a legvégén pontosan azért, hogy az eljárási jogait a személynek, a terheltnek gyakorlatilag kijátszák. Amire a személyes tapasztalatom az, mondhatok egy ilyent, hogy körülbelül az ügyeim 70%-ában, amely 2014 óta folyik, akkor idéztek be engem a gyanúsítottal együtt, amikor már szinte az összes bizonyítási eszközt beszerezték. Úgyhogy van egy ilyen jellegű gyakorlat, ami teljesen jogellenes. De ez nem megoldás erre.
A kiegyensúlyozottság érdekében akkor még itt a végén egy pozitív módosításról még beszéljünk nagyon röviden, 2-3 percben.
Hát egy pozitív módosítás lenne szerintem ezeknek a megállapítások, mert nem tudom lefordítani, ilyen jellegű bizonyítási eszköz nincs. Legalábbis a magyar büntetőjárásban nem találtam, és biztosan, hogy nincs. Ez a konstatőr, amit rég úgy hívtak, hogy konstatőr technikus tincifici. Gyakorlatilag ezek tudományos technikai megállapítások lennének a régi eljárás értelmében, ezt leegyszerűsítették most konstatőr jelnevezésre, vagyis megállapítások. Ugyanolyan bizonyító erővel rendelkeznek, mint egy szakvélemény, és gyakorlatilag szakvélemények. A nagy különbség az, hogy ezeket a megállapításokat a rendőrség alkalmazottjai végzik, és nem egy független, pártatlan igazságügyi szakértő. Ehhez is nagyon ragaszkodnak a vádhatóság képviselői, hogy ez is egy aberráció, hogy ezeket a megállapításokat el akarják törölni, és itt nagyon megindító példákra hivatkoznak, hogy nem lehet gyorsan, mit tudom, valakinek. Hát nagyon van vagy 3-4 példa, ami szívszorongató, meg megindító, de
Igen.
Az, hogy ezek a személyek, ezek rendőrségi alkalmazottak. És itt egyértelműen felmerül az a kérdés, hogy mennyire pártatlanok. Míg minden normális nyugat-európai büntetőjárási törvénykönyv bizonyítási eszközként csak a szakértői véleményt szabályozza, amely egy független harmadik személytől származik, aki pártatlan, aki az igazságügyminisztérium, akinek engedélyt bocsátott, hogy szakértő legyen, és aki egy bizonyos fokú képzettséggel rendelkezik. Ezt nem azért mondom, mert ezek a rendőrök nem lennének képzettek, mert elég jól képzettek, viszont az tény, hogy a vádhatósággal szoros kapcsolatban állhatnak. Felmerül ez a gyanú. Én nem azt szeretném mondani, hogy minden ügyben megegyezik a vádhatóság a rendőrrel, aki majd ezt a megállapítást elkészíti, mert ez nem így van. Viszont ez a gyanú teljesen jósan felmerül. Ezért szerintem teljesen megalapozott, hogy a bizonyítási eszközök köréből ezeket a megállapításokat, ezeket el kellene törölni.